És vendégemmel, Tóth Bélával, a táborfigyelő vezetőjével, és úgy mentünk el a zene előtt, hogy játszottuk ezt a Józsarú, Rozsarú, az offline táborokról beszélgettünk, illetve arról, hogy a táboroknak mindenképp át kell ütni, vagy nagyobbat kell mutatni, mint amit a különböző mobileszközök tudnak adni a gyerekeknek, ugye, hogy kiszedjék őket ebből, és hogy ebbe a szülők úgy tudnak segíteni, hogyha mondjuk egy nap nem 5-szer vagy 6-szor kérdezik meg, hogy mi újság, tehát nem 5-szer vagy 6-szor próbálnak kapcsolatba lépni a mobileszközökön keresztül. Miközben egyébként persze nyilván érthető az is, hogy már ezt tudjuk, hogy bármikor, bármelyik pillanatban kapcsolódhatunk, igény is van rá, szóval, hogy nyilván nehéz ebbe visszafogni magunkat, de azért ajánlott. Aztán azt gondoltam, hogy térjünk ki egyébként a különböző mobileszközökkel kapcsolatos táborokra is, a kütyű táborokra, ami nem csak hogy engedi, hanem használja, mert hogy nyilván ne csináljunk úgy, mintha ez egy teljesen ördögtől való dolog lenne, egy csomó-csomó olyan tábor van, ami az ilyen jellegű ismereteket hasznosan tudja tágítani.
Így van, hát van mobilfotótábor, mobilvideótábor, van klasszikus informatikai tábor, programozó tábor, többféle programnyelveken, vagy éppen mesterséges intelligencia tábor, robotika tábor, dróntábor, ahol a drónokat programozzák, szóval azt nem csak a reptetés van, és akkor nézzük, hogy de szépen repül, hanem ők programozzák be a drónokat. Nagyon sok ilyen jellegű tábor van, és itt több tévhit is van, amiről mindenképpen célszerű beszélni. Ugye ez a napjaink korában látszik, ezek egy hasznos dolgok, amiket használunk minden nap. Az a tudás, amit mondjuk egy informatikai táborba kap a gyerek, azt ő éveken keresztül használni fogja, vagy annak az abból kinövő tudásanyagot az folyamatosan használni fogja. Ami az első és legfontosabb tévhit, az az, hogy a szülők azt mondják, hogy otthon is folyamatosan a gép előtt ül a gyerek, vagy a mobillal a kezében, nehogy már a táborba is ezt tegye.
Hát persze, de ez jogos.
Abszolút körben. Jogos, amennyiben azt feltételezzük, ami nincs, hogy ők 8 órán keresztül a számítógép előtt ülnek mondjuk egy programozás táborban, ez nem így van. Igen, naponta 2-3 óra oktatás minden ilyen informatikai táborban van, igen, az adott témával foglalkoznak, azt követően pedig ebéd, és utána délutánonként a jellemzően sorversenyek, szabadidős programok, kézüveskedés, strandulás, ugyanúgy kiszabadulnak a gyerekek. Viszont igen, tanulnak arról a Python programnyelvről, vagy tanulnak a, nem tudom, a Minecraft programozásról, vagy bármilyen egyéb dologról, ami éppen az adott tábor témáját tekinti. Az nem ugyanaz, hogy otthon ül a gyerek és valamilyen mobilos játékkal játszik, vagy megtanulja mondjuk a mobilon, hogy hogy kéne a fényerőt beállítani egy fotózáshoz. Ugyanúgy mobil van a kezében, ugyanúgy használja, de nem ugyanaz a két dolog. A másik véglet nyilván a szülőknél, aki azt mondja, hogy jó, akkor menjél az informatikai táborba, ülj a gép előtt, legalább ami hasznosat is tanulsz. És ebben is van igazság. Szóval az a lényeg, hogy nem nagyon tudjuk kikerülni azokat a dolgokat, hogy a gyerek adott esetben, ha ilyen érdeklődése van, akkor ilyen táborba menjen. De még egyszer mondom, nem arról van szó, hogy akkor őt zombiként kapjuk vissza, és napi 9 órán keresztül, vagy 8 órán keresztül a gép előtt ülnek, mert szerencsére nem erről van szó, persze tanulnak, és gép előtt is ülnek.
Mondom, népszerűek ezek a táborok.
Szeretik őket, de nincsen benne a 4 legnépszerűbb táborban, mert jelenleg a sport, az angol, a kalandtáborok és a katonai táborok tábor témája a 4 legnépszerűbb tábor típus téma szerint, és ha jól emlékszem, akkor vagy az 5. vagy a 6. az informatikai táborok.
A katonai tábort azt már mi is nézegettük a keresztgyerekeimnek. Egyelőre ez még nálunk úgy néz ki, mintha valami fenyegetés lenne, hogyha legalábbis ők úgy élik meg, hogy nem akarok katonai táborba menni. Miről szól pontosan?
A gyerek szempontjából nagyon sokszor azt látjuk, hogy ugye nagyon sokat játszanak ezekkel a lövöldözős játékokkal. Uh-huh. Szaladgálnak be, össze-vissza és lövöldöznek, ilyen talán a Fortnite, meg még biztos van egy csomó ilyesmi, csak én ezzel nem annyira vagyok képben. És hogy ő azt gondolja, hogy majd ezt a való életben a katonai táborba kipróbálhatom. Ez lehet az egyik indítatás. A szülő részéről ugye egyik indítatás az, hogy picit megijedek, hogy ja Istenem, megy a katonai táborba, aztán utána azon gondolkodom, legalább valami fegyelmet tanulott a gyerek.
Ja, ez abszolút így... ez volt a gondolat, hogy stokiba rendezi majd a ruháit, meg mindennét.
Azt tudni kell, a katonai élet rendjével, fegyelmével ezeket megtanulják a gyerekek. Ugyanúgy van körletellenőrzés, ugyanúgy rendbe kell rakni az ágyat, ugyanúgy rendbe kell rakni a dolgokat, ugyanúgy gyakorlóban vannak, bakancsban vannak, és hát vannak feladatok, vannak missziók, amiket el kell végezni. Van például egy olyan katonai táborunk, ami dzsungel körülmények között valósul meg, és kifestett arccal, egyenruhában, gumipuskákkal kézben rohangálnak a gyerekek az erdőben, és hajtják végre az adott missziót. De van, ahol például kipróbálhatnak többféle, természetesen paintball vagy airsoft pisztolyokat, puskákat, amik ugye súlyban mindenben nagyon hasonlítanak a valódi fegyverekhez, és akkor ezzel kipróbálhatnak és lőhetnek. De van, ahol harckocsiba is beülhetnek, amit nyilván nem ők vezetnek, de szóval mindegyiknek vannak szintjei, amivel ismerkedhetnek a gyerekek, és ez azért tud érdekes lenni.
Azt mondtad, hogy a legnépszerűbbek azok továbbra is a kalandtábor.
Kaland, sport és sport, az idegennyelvi.
És az idegennyelvi, igen. Na most jön az a rész, hogy rákanyarodunk a piszkos anyagiakra, mert hát nyilván, mint hogy az élet minden területén volt drágulás, itt is jelentős drágulás. Mi is nézegettünk most nyelvi tábort. Vetekszik az ára egy ott alvós táborral.
Így van, ez azt kell látni, és nem tagadom azt, hogy van áremelkedés, és ki is térek rá érdemben. Itt azt kell elsősorban látni, hogy az az infláció, amit mindannyian tapasztalhatunk, ha bemegyünk a boltba, vagy bármilyen szolgáltást vásárolunk, ez a táborokat sem kerüli ki. Vagyis, hogyha azt mondom, hogy gyermekétkeztetés és étkezési költségeknek a növekedése, akkor mindenki tudja, miről beszélek, mert enni kell adni a gyereknek a táborban. Vagy a strandbelépőknek, vagy múzeumi belépőknek a díja, vagy mondjuk egy alapanyagigényes tábor esetében, mondjuk egy kézműves tábornál az alapanyagoknak a díja. Ez mind-mind emelkedett. Vagy lovas tábor és a ló abrakolása és így tovább fenntartása az adott állatnak. Szóval rengeteg olyan költség van, ami növekedett a táboroknál. Ezeket a költségeket valamelyest be kell építsék a táborok árába, mert azt nem várhatjuk el, hogy a táborszervező veszteséggel végezze a szolgáltatást. Viszont azt látjuk, és ez a jó hír tulajdonképpen, hogy a táborszervezők megpróbálnak egy arany középutat megtalálni, hogy még, vagy már ne veszteséggel végezzék ezt a szolgáltatást, de a szülők vagy a családok számára, ha nem is könnyen, de kifizethető legyen az adott tábor. Magyarul nem annyit emel a táborok döntő többsége, amennyi a költség növekedései alapján indokolt lenne, hanem annál kevesebbet. Ez nagyjából 10-20% között van, amilyen áremelkedésekkel számolhatnak a szülők. Mondok konkrét számokat is. Ez egy napközis tábor esetében az átlagár az 45 000 forint lesz idén, az ott alvós táborok esetében pedig nagyjából 70 000 forint az a díj, amit ki kell fizetni. De nagyon széles ez a bizonyos árolló a táborok piacán. A legolcsóbb ott alvós táborunk, akivel 10 éve dolgozunk együtt a táborfigyelőn elérhető, 38 000 forintba kerül, imádják a gyerekek. De van olyan táborunk is, ami több mint 300 000 forintba kerül. Uh-huh. És a két szélsőség között folyamatosan vannak ár szerint táborok, úgyhogy mindenki megtalálja a pénztárcájához leginkább passzolót. Úgyhogy bízom benne, hogy minél többen el tudnak menni táborozni, illetve ami még nagyon fontos, és mindjárt hagylak szóhoz jutni, mert tudom, hogy ez egy beszélgetés műsor alapvetően.
De nyugodtan, te vagy a vendég.
Előfogási szezon az február közepén indult el.
Igazából ezt jellemzően... akartam kérdezni. Okay.
Szuper. Okay. Jellemzően április közepéig, április 20-áig szokott tartani. Ez a táborok többségénél így van. Ez azért kiemelten fontos, és nagyon jó, hogy erről most beszélgetünk, mert ugye az a bizonyos határidő, ez közeleg. Az előfogási időszakban a táborok többségénél előfogási kedvezménnyel lehet tábort foglalni, ami 5-10 esetenként 15% mértékű kedvezmény. Azaz, az idei évi áremelésnek egy részét vagy teljes egészét meg tudja spórolni az a szülő, aki minél előbb foglal a tábort. Mi a táborfigyelőnél az összes tábort ilyen áron, az aktuális áron tüntetjük föl, úgyhogy egyből le tudunk csapni erre a kedvezményre, de azt még egyszer, az a tábor, amit most meg tudunk venni 100 forintért, az egy hét múlva, illetve igen, pont egy hét múlva, amikor váltás van és véget ér az előfogási időszak, már nem 100 forint lesz, hanem lehet, hogy 105 vagy éppen 110.
Hogyha valaki nem tud ennyire előre gondolkodni, kicsúszik ebből, az az egyik része, de szerinted milyen gyorsan telnek meg ezek a táborok? Igazából azt akarnám kérdezni, hogyha valaki nyár elején vagy nyáron néz rá, hogy úristen, mit csinálják, fog találni?
júliusban is lehet augusztusra tábort foglalni. Aha. Nem az a kérdés, tábor hely az mindig van.
Jó, oké,
valamilyen kompromisszumot kell mindig kötni, minél később foglalok. Vagy messzebb kell vinnem a gyereket, mint szerettem volna, vagy drágább lesz a tábor, mint terveztem, vagy nem olyan téma lesz, ami igazán a csemetémhez passzol. Nekünk lehet, hogy teljesen mindegy, hogy nem tudom, kenutábor vagy focitábor, hát sport, de a gyerek mondjuk a kenura vágyik a foci helyet, de csak a fociban van hely. Most nagyon leegyszerűsítve ezt a témás kérdést. A legjobb ár-értékarányú táborok turnusai, azok nagyon gyorsan betelnek. Van egy angol tábor nálunk a táborfigyelőn, ami nagyon jó áron van, kicsiknek beszédközpontú angol tábor, kis csoportos, azt hiszem 6-7-en vannak egy csoportban, akivel anyanyelvi felügyelő foglalkozik. 11 turnust hirdettek meg a 11 nyári vakációs hétre, a 11-ből azt hiszem 3 hetet telt be a 10. Még egy hétre van talán 3-4 helyük. Mert jó áron van, jó minőségű tábor, és elkapkodják. Ez ilyen. Vagyis a legjobb árértékarányú táborok turnusai, azok gyorsan betelnek. Azért szoktam kiemelni az előfoglalási kedvezményt, hogy azon szülők, akik tudnak tervezni távolabbra, az legalább spóroljon. Mert gondoljunk bele, 2-3 gyerek esetén két hétre szeretnénk csak mondjuk tábort foglalni ennek a 2-3 gyereknek. Több 10 000 forintot spórolunk csak azzal, hogy időben foglaljuk le a tábort. Aki nem tudja most megtenni április 20-ig, nem kell pánikba esni, lesz tábor, és nem azt jelenti, hogy akkor 5-szörös áron lesz tábor, de onnantól kezdve akkor viszont érdemes, amint már tudom, tudom azt, hogy mikorra lehet, mikorra kell, akkor tessék lépni, minél előbb, annál jobb.
Hát én azt hiszem, hogy egyébként elkezdik ezt a szülők, hiszen nagy logisztika a nyár mindenkinek.
Mi azt látjuk, hogy a jelenlegi foglalási adatokon, hogy egyezik a tavalyi évével, ami azt jelenti, és ez azért nagyon jó, mert a tavalyi évben rekordévünk volt, több mint 225 000 gyermek táborozott legalább egy hetet a vakációban. Ez alapján, hogyha ez a dinamika fennmarad idén is, amit egyelőre egyezik a tavalyival, akkor onnantól kezdve ezt a számot elérhetjük. Én picit remélem, hogy meg is tudjuk esetleg haladni, és minél több gyermeknek tudunk ilyenfajta tábori élményt nyújtani.
Ez mondjuk jó hír, mert ez is egy fontos kérdés, hogy ugye azért nem ugyanaz a helyzet, mint tavaly.
És ennek ellenére, megmondom őszintén, én sem teljesen értem, valószínűsíthetően vagy
egy része. Másról mondanak le.
Igen. Igen. Vagy stabilabb az anyagi helyzet az egyik részénél, a másik részénél másról lemond, inkább, hogy tudjon menni, és valahol nincs választás. Mert vagy a nagyszülők, ne adj Isten, nincsenek már köztünk, vagy nagyon messze laknak, vagy nincsenek olyan fizikai állapotban, hogy a 10 éves gyerekemmel, vagy 9 éves gyerekemmel napi 4 órát rohangáljon szegény, és onnantól kezdve valahogy meg kell oldani. A szülőktől mi ugye egy kapocs vagyunk a táborok és a szülők között, és mind a két oldalról kapunk információkat, és adunk is kifele, hogy segítsünk. A szülőktől rengeteg helyről hallottuk azt vissza, hogy egyre nehezebben engednek el a nyáron a munkáltatók a szülőket hosszabb szabadságra.
Ezt akartam mondani, hogy én simán el tudom képzelni, hogy egy nagyobb családi nyaralásnak az összegét, tehát azt nem valósítják meg, hanem kisebbet, költséghatékonyabbat és így tovább, és a megmaradt pénzt, vagy amit arra szánnának, azt még a gyereknek különböző eseményekre, vagy táborokra, vagy nem tudom én, mire költik.
Megmondom, hogy erre vonatkozóan nincsenek adataink, de előfordulhat ez is, persze.
Hát nyilván a logisztika nagyon fontos, meg hát racionalizálni kell. Attól még, hogy ilyen a helyzet, attól még ott van az a, nem tudom, 75 nap, ami idő alatt a gyerekről gondoskodni kell. Még egybe menjünk bele, ha már ebből a 75 szombatból indulunk ki, hogy ugye korosztály szerint is lehet szűrni. Te mit gondolsz, hogy azt már beszéltük, hogy az ottalvos tábor az akkor, mikor a gyerek kész van rá, de egyébként az ilyen napközis tábor, az mikortól vehető igénybe biztonsággal?
Maga a kérdés az nagyon jó, mert ugye a felső korhatárunk az fix, mert az 18 éves kor.
Igen.
Az alsó korhatár az akármennyire meglepő is, de évről évre csökken. Jelenleg már 2-3 éves gyerekeket is várnak táborokba.
2-3.
Ezek természetesen napközis jellegű táborok, nagyon hasonlítanak az óvodai és bölcsődei felügyelethez. Viszont ugye mindig csak az iskolai szünetről beszélünk, ami 11 hetes. De az óvodai és bölcsődei szünet is 5 hét.
Igen.
Aki nem akarja ügyeletes intézménybe vinni a gyereket, annak ezt az 5 hetet is meg kell tudni oldani, és hogyha egy picit mélyebben belegondolunk, azért az sem annyira egyszerű feladat összelogisztikázni. És innentől kezdve ezt a táborszerzők felismerték, és talán 3 éve indult el az, és már teljesen elterjedt, hogy ilyen pici gyerekeket is fogadnak. Még egyszer, nagyon hasonlít az óvodai bölcsődei felügyelethez, némileg minőségi eszközökkel, minőségi programokkal, kisebb csoporttal van, több felnőtt, akik foglalkoznak velük, de jól érzik magukat általában ezek a picik is a táborokban. Néha azért furi, hogy pelenkát cserélnek egy táborban a gyereken, mert ugye még abban a korban van, de szükség van arra, hogy ezeknek a szülőknek is segítséget nyújtsanak a táborok.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, szerintem egy csomó dolgot át tudtunk beszélni, és hát nyilván a táborfigyelő rendelkezésre áll mindenki számára, hogy keresgéljen, szűrjön, ötletekkel gazdagodjon, és így tovább. Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm a lehetőséget.
Tóth Béla a táborfigyelő vezetője volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami most ezzel véget is ér, és legközelebb én holnap 10 órakor jövök, de addig is maradjatok itt a Rádió Cafén, nagyon sok zene, és jó műsorok várnak titeket. Szép napot mindenkinek, sziasztok!